Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mai adás a közoktatás magyarországi helyzetéről fog szólni, melyben segítségemre lesz két vendégem, Ercsa Kriszta és Sólyog Blanka. Határozott magabiztossággal kijelenthetjük, hogy a magyar közoktatás súlyos válságba került. A kormány önhatalmulag eltörölte a közismereti tárgyak oktatását a következő tanévtől kezdődően a szakközépiskolákban, így előfordulhat az, hogy az egészségügyi szakot végzettek egyáltalán nem tanulnak fizikát. De ez csak egy példa a sok közül. Vendégeimmel igyekszünk felállítani a közoktatás válságának diagnózisát, és lehetséges gyógymódokat keresünk. Köszöntöm tehát a stúdióban Sólyog Blankát és Ercsa Krisztát. Kérlek, mutatkozzatok be pár mondatban a hallgatóknak.
Ercsa Kriszta vagyok, és a civil közoktatási platformnak vagyok a koordinátora.
Én pedig Sólyog Blanka vagyok, magyar-német szakos középiskolai tanár, és a civil közoktatási platformban az osztályfőnökök országos szakmai egyesületét képviselem.
Interjúnk alapjaként az az előadás szolgál, amelyen néhány hete vettetek részt az Aurórában. A beszélgetés során néhány mondat erejéig szót ejtettetek a BKST-ről. Ez a szakközépiskolákat érinti, vagy irányítja, hogyha ezt így mondhatjuk. Mi az, amiben eltér a klik működésétől?
Feloldom ezt a betűszót, mert nem biztos, hogy mindenkinek világos. Ugye ez a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum. A klik az hát recseg, ropog, és az már hamar kitűnt, hogy nem bírja ennek a rengeteg intézménynek a koordinálását. Úgyhogy úgy döntöttek, hogy azt hiszem 2015. júliusától szakképzési centrumok fogják átvenni a szakképzőiskoláknak az irányítását. Ehhez a bizonyos BKSC-hez összesen 11 budapesti szakképzőintézmény tartozik. Sajátos helyzet állt elő. Ezt ugye, mint szakképzésben tanító tanár belülről látom, tehát kétség kívül több anyagi forrást juttatnak az iskoláknak, mint a klik idején, tehát most már nincsenek fénymásoló papír gondjaink, sőt, kaptunk 30 laptopot, szóval ez ilyen kánaánnak tűnik ahhoz képest, mint amikor az embernek még a filcet is saját pénzéből kell venni. De hát ez az egyik oldala, a másik része viszont ez egy sokkal erősebb kontrollt is jelent. Tehát az igazgató már nem is hívják igazgatónak, mint a klik idejében, hanem most már csak intézményvezetőnek hívják, és az iskolánk is elveszítette a saját identitását, nincs is saját neve, mert hogy, illetve hát ilyen elég hülye neve lett, eddig úgy hívták, hogy Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola, most meg úgy hívják, hogy a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolája. És a főigazgató urat nem ismerjük személyesen, tehát ilyen egy évben kétszer látjuk, viszont mindenhez az ő engedélye kell. Tehát például, hogyha ez az interjú nem csak ilyen egyetemi interjú lenne, hanem egy országos interjú lenne, akkor nem mondhatnám az iskola nevét, ugyanis minden nyilatkozatban, amiben az iskola neve elhangzik, az ő személyes engedélye kell, amit nem ad meg. Úgyhogy így tudnám röviden összefoglalni.
Egyébként így országosan mi a helyzet, mi a rálátásod arra, hogy a szakközépiskolák milyen irányba fejlődnek, hogyha ezt így lehet mondani, vagy hogy milyen az irányítása?
Hát a szakképzésben most ugye nagyon drasztikus változásokat igyekeznek bevezetni. Ennek az lesz a lényege, hogy hát ilyen orwelli, ilyen dupla gondollal átnevezik a szakközépiskolákat szakgimnáziumokká, a szakiskolákat pedig szakközépiskolákká. Ez azt sugallja, ez az elnevezés, mintha itt most ilyen színvonalasabb képzés valósulna meg, hiszen a szakgimnázium, hát ez nem majdnem gimnázium, hát onnan már megyünk az egyetemre, vagy nem is tudom. De valójában az történik, hogy lecsökkentik a közismereti óráknak a számát drasztikusan. A természettudományt a szinte teljesen kigyomlálják belőle, tehát egy adott iskola típusban egy természettudományt tanítanak. Például nekünk egy faipari iskolánk van, és ott marad a fizika. Nem lesz kémia, nem lesz biológia. Ez az egyik része. A másik pedig, hogy elveszik a szabad órasávot. A szabad órasáv azt jelenti, hogy ugye meg van szabva, hogy mix tantárgyból mondjuk hány órája van egy adott osztálynak, viszont eddig volt ilyen heti 5-6 óra, amiről az iskola maga dönthetett, illetve az ott tanító vezetőség a tanárokkal együtt eldönthette, hogy az ő diákjainak vajon szüksége van-e még mondjuk egy plusz magyar órára, vagy esetleg csoportbontásra matematikából. Tehát ezeket ilyenre fel lehetett használni. Ezeket viszont most szinte teljesen elveszik, és nagyon nagy lesz a szakmai órák aránya a közismereti órákhoz képest. ami azzal jár, hogy bebetonozza a diákokat, mert lehetetlen lesz iskolát váltani, ugyanis olyan, tehát 2 év után olyan durva különbözeti vizsgákat kéne tenniük, amit gyakorlatilag lehetetlen teljesíteni. A másik pedig, hogy ha tovább tanulnak, akkor csak a szakmában tanulhatnak tovább, mert más tárgyakat minimálisan vagy egyáltalán nem tanulnak. Tehát itt tartunk most a tervekkel.
Ugyan keveset hallunk róluk, de a technikai személyzet is nagyon meghatározó egy iskola működésének, és ők ezekre a reakcióitokra, hogy például sztrájkoltok, vagy fokozottan jelen vagytok a médiában, hogyan reagáltak? Mit tudnak egyáltalán arról, hogy ti hogyan működtök, és mi az, amiben esetleg ők is becsatlakozhatnának?
Én már nagyon sokat beszéltem, de nem tudom, hogy Krisztának van-e ebben tapasztalata.
Hát azt hiszem, hogy mivel te vagy ott a iskolában minden nap, talán...
Úgyhogy akkor még egy kicsit, ha ki kell bírnotok engem. Jó, tehát a technikai dolgozóknak van egy ilyen, legalábbis nálunk egy ilyen fura identitása, mert mint hogy ők nagyon sokszor úgy érzik, és nyilván ez nem véletlen, hanem biztosan vannak olyan pedagógusok, akik ezt éreztetik velük, hogy ők nem ilyen teljes jogú tagjai a... hogy is mondjam ezt, a munkaközösségnek, hanem ők nagyon sokszor leírják magukat, hogy hát ők csak technikai személyzet, ők csak technikai állomány. És ugye a média meg rá is erősít erre, mert általában olyan cikkek jelennek meg, hogy a tanárok elégedetlenek, a tanárok sztrájkolnak, a tanárok követelik, hogy... És ők nagyon sokszor úgy érzik, hogy nekik ehhez az egészhez semmi közük nincs. De én nekem mondjuk ettől a mozgalomtól függetlenül is mindig is szívügyem volt az, hogy tehát hogy tudatosítani bennük, hogy ők is egyenrangú és nagyon fontos kollégáink, és sokat beszélgetünk, és valójában őket is nagyon érdeklik ezek a folyamatok. De döbbenetes volt azt látni, hogy ők például nem tudták azt, hogy a szakszervezet az nem csak a pedagógusokat képviseli, hanem őket is, és hogy nekik is joguk van sztrájkolni. Az már más kérdés, hogy ez ilyen utolsó pillanatban derült ki, és akkor ilyen bizonytalanok voltak, és végül is csak 5 percre csatlakoztak. A pedagógus sztrájk napján volt egy ilyen meghirdetés is, hogy 5 percre álljon le az ország, és akkor ők is egy ilyen 5 perces kávészünetet tartottak velünk. De úgy látom, úgy érzem, hogy nagyon fontos ezt bennük tudatosítani, hogy ők is tudnak befolyással lenni a dolgokra. Ez nekik személy szerint is fontos, azt hiszem, ezt megélni, átélni. Úgyhogy ennek a mozgalomnak lehet, hogy ez is az egyik célja lehet, hogy sokkal inkább ilyen partneri viszony alakuljon ki a technikai dolgozók és a pedagógusok között is.
És hogyha már sztrájkot emlegettünk, meg polgári engedetlenség szóba került itt, miért ezeket az eszközöket alkalmazzátok? Ez is gondolom sokszor felmerült kérdés volt az elmúlt időszakban, de hát végül is ez a figyelemfelhívás erre egy jó eszköz lehet, de mi az, amit el szeretnétek ezzel érni, és miért gondoljátok ezt, hogy ez egy jó cél lehet?
Hát két felé szeretnénk feltétlenül kommunikálni, és 2 céljaink vannak ezzel, ez teljesen kétségtelen. Az egyik az, hogy a kormányra egészen világos, hogy ilyen típusú nyomást, tehát hogy kell rájuk nyomást helyezni, mert hogy egyébként az oktatáspolitika alkotásnak van egy nyílt olyan folyamata, amely normál esetben az összes érintettet valamilyen módon a megfelelő ütemben becsatornázna, és lehetőségük nyílna arra, hogy a tapasztalataikat, meglátásaikat, javaslataikat, ellenvetéseiket, tehát az ő szempontjaikat közöljék, és amikor majd valamiféle döntés kialakul, akkor ez figyelembe legyen véve ezt a csatornát, ezeket a protokollokat, ez a kormány gyakorlatilag a 0. lépésben felszámolta. Tehát tulajdonképpen az érintetteknek a saját szempontjaik kifejtésére, és arra a törekvésükre, hogy az figyelembe legyen véve, nem nagyon van más út és mód hagyva, mint például a polgári engedetlenség. A sztrájk tulajdonképpen az egyetlen olyan törvényes eszköz és módszer, ami szintén mint nyomásgyakorlási eszköz jelenhet meg, és muníciót jelenthet számunkra. Tehát egyfelől a kormány beszorította úgy az oktatás területének érintettjeit, mint a teljes társadalmat adja olyan helyzetbe, hogy ha valamivel elégedetlen, akkor kénytelen ilyen eszközökhöz folyamodni, mert egyébként nem tárgyal senkivel a kormány. A másik irány, amire szeretnénk kommunikálni, az pedig maga a társadalom, és ahogy Blanka is mondta, a társadalom vagy sose is tudta, vagy elfelejtette, egy nagyon szélsőséges helyzetben vagyunk, azért ne felejtsük el, és nagyon sokan, akik érintettek, azok egész egyszerűen fenyegetettségben élnek. Tehát emlékeztetni kell őket arra, hogy a normalitás az arról szól, hogy nekünk vannak jogaink, és egy demokráciában a saját szempontjainkat akarnunk kell érvényesíteni, és hogy vannak lehetőségek erre, amelyek nem mennek szembe a törvényekkel. Pontosabban, hogyha olyan törvényeket hoznak, azért hoznak törvényeket, hogy a demokratikus jogaink gyakorlásában akadályozzanak minket, akkor igenis morális kötelességünk egy olyan morális viselkedés, amit polgári engedetlenségnek nevezünk. Tehát ezek az eszközök használata egyszerre szeretne a kormány felé hatást kifejteni, és egyszerre szeretné a társadalmat aktivizálni, az egyes társadalmi csoportokat, a különböző érintettségű embereket emlékeztetni arra, és megmutatni, hogy nekünk lehet véleményt kifejteni, nekünk jogunk van, és hogyha főleg a gyerekeinkért tesszük, akkor mármint egy kötelességünk is.
Az Aurórában a társadalmi felelősségvállalásról és egyfajta szemléletváltásról beszéltél, ha jól emlékszem, akkor te voltál az, és hogyha például ez egy iskolában célt ér, akkor sem biztos, hogy a társadalomban azonnal adaptálódik, mert ugye vannak egyfajta hagyományok, berögződések, és egyfajta szokásrendszer is, és szerinted mi lehet a legjobb eszköz a folyamat elindítására, és hogyan lehet ezt koordinálni?
Úgy gondolom, hogy az nagyon fontos, amit mondasz, hogy ezt, ha nem is feltétlenül koordinálni, de minden esetre tervezni kell és monitorozni. Egész egyszerűen azért, mert a szemléletváltás az egy nagyon hosszú folyamat. Te hagyományokat mondtál, de én inkább ilyen kulturális vagy szemleti berögződéseket érzek, és egy új dolognak, egy másnak a megszokása, annak a lehetősége, hogy az is egy adaptív, sőt, hát igazából az egy adaptív szemlélet, illetve viselkedés, ahhoz időre van szükség. Tehát, hogy mi lehet a folyamat elindításának a jó módja, én azt gondolom, hogy ilyen szempontból az iskoláknak kulcsszerepük van, a tanároknak is kulcsszerepük van, nem azért, mert ők őrzik a bölcsek kövét, hanem azért, mert nagyon kevés kell arányaiban ahhoz, hogy mint amikor az ember bedob a vízbe egy követ, az gyűrűk elkezdjenek egyre szélesebb körben terjedni, hogyha a tanárok a szülőkkel elkezdik egymástól tanulni, nyitottan, indulatmentesen, előítéleteket megpróbálva levetkőzni, ezek nyilván nem mennek egyik napról a másikra, együttműködést kialakítani, az iskola világát, tényleg egy demokratikus térré alakítani, ahol a diákok is azt tapasztalhatják meg, hogy hogyan működik az együttműködés, a partnerség, a vélemények kialakításának a lehetősége, képessége, joga. Tehát, hogyha ezeket világossá teszik, a működése lesz ilyen az iskolának, nem demokrácia óráról beszélünk, tehát nem frontális elméleti kérdésről, hanem a működésről magáról, tehát hogy a közeg válik ilyenné, akkor azt gondolom, hogy az demokratikus képességekkel és készségekkel rendelkező embereket bocsát ki magából úgy is, hogy a szülők is ebből folyamatosan tanulnak, a tanárok is ebből folyamatosan tanulnak, és olyan diákok jöhetnek ki az oktatási rendszerből, az intézményekből, akik ezt a demokratikus világot szeretnék tovább élni, tehát meghonosítják ott, ahová mennek.
És mi a helyzet a szülőkkel így ezen a téren? Tehát mondjuk még a folyamatnak a legelején járunk, és még itt mondjuk, hogy radikális eszközök szükségesek ahhoz, hogy a társadalomban ez tudatosuljon, sztrájk, stb. És milyen visszajelzések érkeznek az irányukból?
Hát azt hiszem, hogy a gyújtószikrához abszolút kellettek a szülők. Tehát, hogyha nincsen a szülői összefogás, és nincsen a szülői háttere mögött, a mozgalom mögött, akkor nem hiszem, hogy odaig gyűrűzött volna, vagy lehet, hogy nem is beszélgetnénk most itt. Az egy sajátos dolog mondjuk az én szempontomból, hogy én ugye középiskolásokat tanítok, és ott eleve már lazább a kapcsolat a szülőkkel, illetve vannak azért bőven hátrányos helyzetű gyerekek, ahol gyakorlatilag nulla a kapcsolat, tehát sajnos semmi nincs. Viszont egyébként, akikkel én személyesen kapcsolatban vagyok osztályfőnökként, ők gyakorlatilag egyöntetűen támogatják ezt a mozgalmat. Pont a mozgalom gyerekközpontúsága miatt, mert hogy megértették azt, hogy bár a kormányzati média mindent megtett és megtesz annak érdekében, hogy megpróbálja ezt a mozgalmat lejáratni, és ilyesmikkel vádolnak minket, hogy mert a tanárok már megint fizetésemelést akarnak, meg hasonlók. De azok a szülők, akik tényleg figyelemmel kísérik ezt a dolgot, illetve akár a munkánkat is, ők megértették, hogy miről szól ez, és támogatják is. És hát még egyszer mondom, hogy igazából az ő támogatásuk nélkül elképzelhetetlen lenne ez a mozgalom. Tehát ez csak így teljes, és csak így kerek.
Elgondolkodtatok azon, hogy mi lesz azután, hogyha mondjuk a kormány hirtelen egy napon felébred, és azt mondja, hogy mindent megkaptok, amit szeretnétek elérni, és tehát így mi történhet ezek után?
Tehát tegyük fel, hogy lesz egy kormány, aki egyszer csak felébred.
Igen,
és akkor
elkezdenek... és akkor azt mondja, hogy a követeléseitek összes pontját teljesíti.
Ez úgy gondolom, hogy azért egy rossz válasz lenne bármilyen kormány részéről, mert hogyha... Tehát nyilván ugye nekünk kétféle típusú követeléslistánk van, az egyik egy azonnali tűzoltás jelleggel, azonnali problémákat kezelő intézkedéscsomag. Úgy gondolom, hogy ezt bármilyen kormánynak azonnal, illetve hát nyilván az akkori aktuális helyzethez alkalmazkodva felülvizsgálva azt, hogy mi a legfontosabb teendő, meg kell lépnie, viszont a továbbiakban pedig azért az borzasztóan fontos, hogy még egyszer ne az lebegjen a szemünk előtt, hogy mi most szkanderezünk, tehát a civil oldal, a civil szakmai oldal szkanderezik a kormány oldallal, hanem az lebegjen a szemünk előtt, hogy hogyan működnek normál esetben a dolgok. Tehát normál esetben úgy működnek a dolgok, hogy a kormányzással megbízott, egy demokratikus választások útján felhatalmazott kormány milyen módon hoz döntést, milyen módon alakítja ki a saját oktatáspolitikáját, amiben bele kell, hogy tartozzon, hogy meghallgatja a szakmai érveket, meghallgatja azokat az alternatívákat, javaslatokat, amelyeket a szakma letesz a saját meggyőződése szerint. Nagyon fontos ez a bizonyos szemléletváltás, ahol a teljes társadalomnak minden rétegét és csoportját valamilyen módon el kell érni, és aktív részesévé kell tenni ennek a folyamatnak, hogy értsék, hogy mi történik. De végül is döntést aztán majd a felhatalmazott kormánynak kell hoznia. Tehát igazából nem az a cél, hogy mi bármelyik kormánynak a torkán lenyomjuk a szakmai javaslatokat, mert ez ugyanaz a szélsőség lenne, amit most a kormány csinál. Úgy gondolom, hogy lenyomja a szakmának és az egész társadalomnak a torkán a saját politikai indítatású intézkedései. Tehát azt gondolom, hogy ezt az egészséges működést kell kialakítanunk, és azt kell elvárnunk a kormánytól, hogy hallgasson meg minket, tegyünk fel kölcsönösen egymásnak, és együtt jussunk el a jó döntésig.
És most egy kicsit a technikai oldalra kanyarodjunk át. Ugye ezekben az akciókban sok egyéb érdekképviseleti szervezet és sok más csoport is részt vesz, és hogyan egyeztetitek össze az akciókat?
Nagyon sok szervezet van a civil közoktatási platformban, és több típusú is valóban vannak a szakmai típusú és érintettek, mint szülők és diákok szervezetei. Vannak az érdekvédő szakszervezetek, és van ugye a tanítanék mozgalom. Ugye ez három különböző típusú szerveződési forma, három különböző típusú mozgástérrel, tehát máshol vannak a lehetőségeknek a korlátai, és mi azon próbálkozunk, hogy ez ne leszűkítse a mi mozgásterünket, hanem kitágítsa. Tehát megpróbálunk olyan terveket, olyan stratégiákat kialakítani, amely mindenki számára elfogadható, és a cselekvéses megnyilvánulásokban pedig olyan módon dolgozni, hogy mindenki a saját dimenziójában, a saját csatornáink keresztül a lehető legtöbb embert érje el, a legnagyobb hatást érje el. Tehát megpróbáljuk nem a legkisebb metszetünket megkeresni, hanem a legnagyobbat. Tehát, hogy mindenki elmehessen a saját határáig, és értelemszerűen máshol. Tehát vannak bizonyos dolgok, amiket mondjuk egy szakszervezet már nem csinálhat meg, azt megcsinálhatja egy mozgalom. Egy mozgalom viszont nem hirdethet meg sztrájkot, de a szakszervezet meghirdethet sztrájkot, egy szakmai szervezet adhat szakmai kritikát, és a szülők például valóban a nyomást gyakorolhatnak az intézményekre. Úgyhogy ilyen módon próbálunk megműködni, az egyeztetésekről pedig hát munkacsoportok vannak, ide a szervezetek delegálnak képviselőket, akik hazaviszik a híreket, és hozzák viszik, és a közös munkáról oda-vissza tájékoztatnak.
Szerintetek milyen azonnali intézkedések szükségesek ahhoz, hogy az iskola rendszer egy jó irányba induljon el?
Hát az azonnali intézkedéseket ugye az a bizonyos 12 pont összefoglalja. Most mindegyiket nem sorolnám fel, de néhányat kiemelnék. Lehet, hogy ilyen szubjektív módon. Az egyik, amit már érintettem ugye a beszélgetés elején, ez a szakképzés átalakítása, hogy ezt mindenképpen fel kellene függeszteni, és egyébként a szakszervezet is most ilyen irányban próbál nyomást gyakorolni a kormányra, hogy legalább azt elérni, hogy időt nyerjünk. Tehát, hogy szeptembertől ezeket a tervezett változásokat ne vezessék be. Ne legyen a szakközépiskolából szakgimnázium, a szakiskolából szakközépiskola, ne vegyék el a közismereti tárgyakat. Az érettségit is érinti a szakképzésben ez a rendszerváltoztatás. Tehát, hogy a most 11. évfolyamon tanuló diákok, ők az eddigi tanulmányaiknak megfelelően érettségizhessenek. Mert hogy jelenleg az a terv, hogy ők szakmából kell, hogy érettségizzenek, méghozzá emelt szinten, de még ki sem dolgozták igazából a vizsgakritériumokat, tehát gyakorlatilag a diákoknak néhány hónap alatt kellene úgy felkészülni, hogy valószínűleg egész mást tanultak az addigi években, és ez teljesen méltánytalan és nonsense. Tehát ez például egy ilyen nagyon sürgető dolog. Aztán a tankönyv szabadságnak a kérdése is nagyon aktuális, hogy választhassanak a tanárok olyan tankönyveket, amelyeket korszerűnek és az adott tanulócsoportnak megfelelőnek tartanak. Igazából nem is szeretnék most nagyon többet kiemelni, mert félek, hogy elveszünk a részletekben. Most ez a két legaktuálisabb pont van. És egyébként a kommunikációnk is úgy épül fel, hogy a 12 pontból mindig próbál fókuszálni valami olyasmire, ami épp aktuális. Most jelenleg az érettségik miatt, meg a tankönyvrendelés miatt igazából ez a két legsürgetőbb kérdés, a szakképzés és a tankönyvválasztás szabadsága.
Annyit gondoltam még, hogy hozzátennék, hogy tehát a 12 pont az valóban, amikor elkészült, akkor a legaktuálisabb volt. Hogy Blanka is mondta, hogy egy-két ponton már a kormány miatt kvázi kifutottunk az időből, elment a hajó. Ilyen formában a tankönyvrendelés a 16-17-es tanévre már nem korrigálható olyan formában. De ugye a kérdés az ott, hogy jó irányba induljon maga az oktatási rendszer. Valóban ehhez az kell, hogy ezeket a kármentő intézkedések végre legyenek hajtva, és hogy az egész oktatási rendszer egy ilyen pozitív fordulatot tudjon végrehajtani, de az elméleti lépések azok, hogy őszintén szembe kell nézni azokkal a problémákkal, amik vannak, egy problématérképet felállítani, és akkor a megfelelő prioritásoknak megfelelően, ugye visszatenni az egész gondolatívba a gyermek mindenek felett álló érdekét, szemben a jelen pillanatban mondjuk gazdasági szereplők érdekeivel, amik mindent felülírnak, és így tovább. Tehát egy problématérkép, és akkor a koncepció, hát tulajdonképpen a civil közoktatási platform valami hasonló alternatíván dolgozik a problématérkép felvitele után, kezdett ehhez hozzá, de ez a mindenkori kormánynak a kötelessége. Maga az oktatási rendszer ugyanazon a koncepción, amin a NER-nek az oktatási rendszere alapul, nem tud jól működni, tehát egy egészen új koncepcióra van szükség, ami szembenéz azzal, hogy jelenleg hol tartunk. Sokkal rosszabb helyzetben tartunk, mint 2010-ben, de nagyon fontos azt elmondani, hogy 2010-en sem volt jó a helyzet. Ez is egy ilyen kormányzati kommunikációs szál, hogy az elégedetlenek azt szeretnék, hogy minden visszálljon 2010 elő. Erről szó sincs természetesen. Ott is az lett volna helyes eljárás, hogy milyen problémák vannak, és akkor ez milyen koncepció mentén hogyan lehetne ezeket tényleg jó irányba korrigálni.
Belemennék néhány részletbe most egy kicsit. Nekem kettő dolog ütötte a szememet. Az egyik például az, hogy a tanmenet gyakorlatilag elavult. Tehát például sok a tudásanyag, sok az óraszám is, de nem megfelelő arányban vannak ezek elosztva, illetve a sok tantárgy gyakorlati haszna elavult, kicsit átfogalmazásra szorulna, és van például több olyan modern tudományág, ami igazából az elmúlt 50-100 évben fejlődött ki, és fontos lenne, hogy a hétköznapi életben ismerjük legalább alapszinten. Ugye nyilván ez most a kormány intézkedéseinek köszönhetően nem fog megvalósulni. Hogy rávilágítsak egy kicsit erre a problémára, például a történelem oktatás számomra elavultnak tűnik, mivel sok tananyagot próbálnak lenyomni a gyerekek torkán, sok évszámot kell bemagolni, ugyanakkor például az atlasz egyre korszerűtlenebb, és ugye például az érettségi előtt változtattak atlaszt, azt, hogyha jól tudom, ez most volt. Illetve a filmtörténet alkalmas lehet arra, hogy ezeket az anyagokat adaptálja, hogy képet adjon egy adott korról. Tehát például az elmúlt 100 évet sokkal jobban be tudja mutatni, mint hogyha most ülnénk a könyvek felett, és nem mennék ebbe jobban bele, de nektek mi a véleményetek erről?
Egyértelmű, hogy, hogy amit elmondtál, az természetesen mindig az, és persze ez egy ilyen nagyon összetett és bonyolult dolog, és nem lehetne ezt egyik napról a másikra megváltoztatni, hanem ezt nagyon komolyan, nagyon körültekintően kutatásoknak kellene ezt megelőzni, illetve nagyon komoly konszenzus és tárgyalás és párbeszéd kellene ahhoz. Ezt nem tudjuk megspórolni, de nem is szabad megspórolni. Természetesen alapjaiban kellene megváltoztatni az oktatási rendszert, ugyanis hihetetlen nagy szakadék van a modern világ, a gyerekek világa, a valóság és az iskola rendszer között. Az iskolába, ha belép a diák, gyakorlatilag egy ilyen időutazás történik. Úgyhogy néha szoktam mondani, hogy végül is a történelem tanároknak ez az már ilyen élmény alapú, mert hogy átéli a gyerek a múltat, de hát sajnos persze nem egy pozitív perspektívából. Sajnos ma Magyarországon a gyerekeknek a nagy része úgy éli meg az iskolás éveit, hogy ez valami, hát jobb esetben egy ilyen elviselhető rossz, amit valahogy túlélünk, valahogy kibírunk, hogyha van egy ilyen szerető közeg, egy jó családom, akkor segítenek enyhíteni azokat a panaszokat, amiket az iskola nekem okoz, de egyébként iszonyatosan nehéz elviselni az egészet, noha nem kellene, hogy így legyen. Tehát, hogy végre meg kellene érteni azt, hogy nem tantárgyakat tanítunk, hanem gyerekeket tanítunk, fiatalokat tanítunk. Ezeknek a fiataloknak van lelke, van érdeklődése, van személyisége. Először is meg kellene őket érinteni, érzelmileg bevonni, megmutatni nekik, hogy az adott területeket milyen szépségeket rejtenek mondjuk magukban, milyen érdekesek, és nyilván ezt egy lexikális tudáson alapuló koncepció erre egyszerűen alkalmatlan. Tehát abszolút egy ilyen rugalmas, kompetencia alapú pedagógiára lenne szükség, és hihetetlenül nagy eredményeket lehetne vele elérni. Én ebben teljesen ezen meg vagyok győződve, vagy ebben meg vagyok győződve. Én egy pár éve kísérletezem ilyesmivel, és persze nyilván van egy csomó ellenhatás, meg ellenerő, meg én egyedül ebben a rendszerben nagyon kevés vagyok ehhez, de még így is egészen különleges dolgokat ki lehet hozni problémás diákokból, hogyha az ember másképp közelít hozzájuk, mint amilyen amúgy a hagyományos magyar iskola rendszernek így a szemlélete.
Milyen módszereket alkalmazol?
Én magyart és németet tanítok, de főleg magyar órán van egyébként. Rám a Pázmány Péter Egyetemen tanultam, és Lackfi Jánosnak a kreatív írás órái nagyon nagy hatással voltak, úgyhogy a kreatív írást azt igyekszem a kötelező irodalom órákba is bevinni. Illetve az is egy nagyon fontos dolog, hogy mit használunk közvetítő közegnek a diákok felé. Tehát mondjuk egy olyan gyereknek, akiknél nincs otthon könyves polc, és senki nem olvas otthon, neki a szöveggyűjtemény az csak valami plusz teher, ami bent van a táskájában, de egyébként nem nagyon van kedve kinyitni. Viszont ha van wifi, és akkor sikerül az okostelefonjával megnyitni az internetet, és mondjuk létrehozunk egy ilyen online irodalmi műhelyt, ahova föl lehet tölteni az ő szövegeiket, és akkor ott vannak már a valódi kortársíróknak is a szövegei, és létrejön egy ilyen valódi párbeszéd, diákok, szövegek között, egy ilyen online térben is akár. Aztán persze nyilván a valós dimenziót ez nem váltja ki, és vannak irodalmi kávéházaink, amikor meg élőben gyűlik össze egy ilyen közösség. Az egészen más hatást vált ki, mint hogyha mondjuk lediktálnám az anyagot, aztán megírnának belőle egy dolgozatot.
Egy kicsikét kapcsolódik a kérdéshez is, és egy más dimenzióból ugyanezt, hogy a tanterveknek a tartalmi része az elavultság, amit mondtál, amit Blanka is mondott, hogy és van egy másik probléma a tantervel, hogy egy központi tanterv van, és akkor, ugye, ahogy Blanka mondta, hogy tehát ezerféle gyerek van, ezerféle gyereknek ezerféle tanulási szükséglete van, és akkor itt, mivel minden összefügg az oktatási rendszerben, itt már be is lehet úsztatni az autonómia kérdését, hogy miért ez az alfája és az omegája mindennek. Ahogy Blanka beszélt, gyorsan felírtam magamnak, hogy tulajdonképpen háromféle dologról van szó, hogyha az ember szembe kerül, vagy egy csoporttal, ugye az élmény alapú tanulás az, ami kiválthatatlan, tehát a valóban érett, megalapozott, a gyerek által konstruált tudásról beszélünk, akkor az nem lehet más, csak élmény alapú. Ott vannak minden gyereknek és minden közösségnek a maga sajátos szükségletei, ami többek között azt is segít meghatározni, vagy ez határozza meg, hogy mi az a közvetítő közeg, és az, hogy milyen eszköz az, amivel éppen ahhoz a gyerekhez, vagy ahhoz a közösséghez el tudok jutni. Tehát ez mind olyan mozgásteret igényel, amivel rendelkeznie kell egy pedagógusnak, rendelkeznie kell az intézménynek, és tanterv nem szabad, hogy kösse, tehát sok-sok alternatív tanternek kellene, hogy létezzen az iskolák működését, azt kellene, hogy meghatározza, hogy a saját helyi közösségeiknek az igénye és szükséglete hogy néz ki, ehhez mennyiben tud alkalmazkodni, milyen a közeg, mire tudnak támaszkodni a pedagógusok, milyen háttértudást tudnak építeni, milyen nyelven, milyen eszközökkel tudnak megjeleníteni különböző ismereteket, és akkor még egy régebbi kérdésre visszautalnék, hogy a szülőket is ugyanúgy ebbe a típusú szemléletbe, ebbe a partneri működésbe lehet és kellene bevonni. Ugye valahol felmerült, hogy a szülők mennyire értenek egyet, vagy ellenségesek, vagy sem, szóval hogy a szülőknek azt kell érteniük, és nagyon sokan, ahogy Blanka is mondta, értik azt, hogy együttműködni kell, hiszen kölcsönösen meg kell osztanunk egymással a tudásainkat, egyfelől a gyerek érdekében, másfelől, hát bárhogy is nézzük, tehát a szülő egy megrendelő. Úgyhogy a tanterből is ki lehet bontani az oktatási rendszer nagyon sok problémáját.
És egy másik problémakört is egy kicsit előhoznék, hogyha szabad. A kötelező olvasmányok kritikája is eléggé terítéken van a Magyar Tanárok Egyesületeinek a Facebook oldalán, rengeteg cikket olvastam, nemrégiben konferenciát is rendeztek, és hát végeztem egy kutatást, mert ugye az lett volna az eredeti tematikám, és ugye néhány embert megkérdeztem egy anonim felmérés keretein belül, és az alap témakörülje az volt, hogy mi az, amit változtatnának rajta, és a legtöbben az olvasott művek kronológiáját, tehát hogy mondjuk a kortárs irodalommal kezdjünk, és onnan haladjunk visszafelé. Voltak természetesen olyanok is, akik az egész listát elavultnak találták, mivel ugye nem volt kortárs irodalom benne, illetve van egy irodalmi kánon, amiből nem lehet kilépni, és szerintük ez egy adott életkorban túl bonyolultnak hathat, és az is igazából. És szerintetek hogyan lehetne változtatni, hogyan lehetne közelebb hozni a kötelező olvasmányokat a diákokhoz?
Hát gyakorlatilag, amit itt összefoglaltál, minden szavaddal egyet értek, illetve hát akik neked visszajeleztek. Ez egy hihetetlenül nagy félreértésen alapul az irodalomoktatásunk. Mi nem is irodalmat oktatunk, hanem irodalomtörténetet. Tehát ez körülbelül olyan, mintha a testnevelés órán meg kellene tanulni a sporttörténetet, vagy mondjuk kik voltak a híres olimpikonok, és akkor következő órán lenne belőle egy dolgozat. De egyébként meg ülj le, kisfiam, ne zavard az órát, tehát nehogy megmozdulj, mert abból baj lesz. Tehát, hogy ahelyett, hogy függővé tennénk a gyerekeket az olvasástól, a fiatalokat az olvasástól, hát ugye az ember az egy addiktív lény, tehát függővé tud válni mindenféle jó és rossz dolgoktól, és egyébként nekem meggyőző, hogy rengeteg káros függőségtől meg lehetne óvni a fiatalokat, hogyha mondjuk az olvasástól és a kultúrától tudnánk őket függővé tenni, és nem lehet megspórolni, ezt csak is kizárólag olyan szövegekkel lehet tenni, amelyek mind témájukban, mind nyelvezetükben, szemléletükben közel állnak a diákokhoz. Tehát, hogy nem egy ilyen leküzdendő akadályt látnak benne, egy ilyen frusztráló dolgot, hogy ú, de bonyolult, jaj, de unalmas, jaj, hát ezt még mire felfogom, addigra elfáradok, és inkább megnézem a kedvenc sorozatomat, hanem vannak olyan szövegek, amik rabul ejtik a tanulókat, de ahogy Kriszta is mondta, ez azért nagyon-nagyon változó, adott korcsoporttól, személyiségektől, szociokulturális háttértől nagyon függ, hogy mi az, ami vonzóvá válik számára. Most mondok egy konkrét példát. Az én osztályomban van néhány ilyen manga őrült fiatal, akik így nagyon érdeklődnek a japán kultúra iránt, és az egyik órán egy olyan ürüggyel, hogy na most akkor gyakoroljuk a szövegértést, Murakami Haruki regény részleteket olvastam nekik, és annyira felkeltette az érdeklődésüket, hogy többen is elkérték, és egy hét alatt kiolvastak egy ilyen tök vastag könyvet. És hát ez ugye szép irodalom, tehát itt nem arról van szó, hogy mi gagyivá akarjuk tenni az oktatást, meg hogy a hú az értéket ki akarjuk belőle lúgozni. Amit a kronológiáról mondtál, nagyon-nagyon fontos. Tehát ez, hogy elkezdjük a régitől, és akkor ha marad rá idő, akkor a végén majd egy kortárs szöveg is lesz. Ez olyan, mint amikor ilyen fáradtságosan felmegyünk nagy nehezen a hegyre, és iszonyúan izzadunk és szenvedünk közben. Pedig a kortárs irodalom is tele van egyébként utalásokkal a klasszikus irodalom felé, és egy ilyen kényelmes sételt is lehetne tenni a csúcsról a völgybe. Szóval igazából ez tényleg csak ilyen egy-két praktikus fogás kérdése, és nem ott tartanánk, ahol most. Tehát jelen pillanatban, hogyha valaki szó szerint betartja a kerettantervet, én azt mondom, hogy többet árt vele, mint használ, mert lehet, hogy valakinek van egy semleges viszonya a könyvekhez, ettől meg egy életre megutálja lehet.
És szerintem az borzasztó fontos, hogy folyamatosan szemléletváltásokról beszélünk, és hogy itt is tulajdonképpen olyan jól esett, hogy valamit mondtál az elején, most na, nem jut eszembe, de hogy nekem arról ugrott be, hogy igazából ott is van egy halatlan nagy helyzetértelmezési zavar, hogy tulajdonképpen mi szükség van az irodalomra, vagy miért tanítunk irodalmat. Tehát igazából, és akkor megint visszatér ez a dolog az élménnyel, tehát hogy a gyereknek valahol azt, tehát nekünk nem mit csinálunk? Olvasson Jókait, olvasson Aranyt, valakit olvasson, de nem valakit kell olvasni, hanem azzal, ahogy olvasunk, gyakorlatilag olyan élményekhez jutunk, olyan saját belső világot nyitunk meg, ami függővé teszi, ami érdekelté teszi, és aztán persze nyilván vannak ilyen apró technikai sajátosságok, hogy líra, epika, stb. Tehát egy eszközjellegű dolgokat is, de ha az ember már érdekelté van téve, és tudja hova tenni, hogy ezt most miért, tehát el tudom helyezni egy kontextusban, akkor az ugyanúgy megy magától, akkor engem hajt ez a belső drive, és nem végig kell kínlódnom, szóval, hogy valahol itt a kocsi és a ló az a magyar oktatásban nagyon-nagyon régóta, sok-sok évtizede így helyet cseréltek, és hát most nagyon szeretnénk, hogyha ez így módosulna.
Az aurórás beszélgetésnek volt még egy alappillére, ami a hátrányos helyzetű diákokat, illetve a szegregációt érintette. És hát ugye elvben létezik az integráció az iskolákban, de a gyakorlat bon, talán ez nem mutatkozik meg 100%-osan. Ugye ott a beszélgetésben is elhangzott sok konkrét példa arra, hogy az iskola választásnál figyelembe veszik azt, hogy hány roma gyerek jár egy iskolába, vagy egy osztályba, illetve hát sok egyéb probléma is felmerülhet ennek a kérdésnek a megvitatása során. És az lenne az a kérdésem most, hogy szerintetek egy iskola hogyan tudja az integrációt kicsit gördülékenyebbé tenni, hogyha lehet így fogalmazni?
Igen, ez az egyik legfontosabb kérdés egyébként valóban. A jelenlegi oktatási rendszer iszonyatosan bebetonozza a társadalmi különbségeket, mert hogy egy átlagos állami iskolában nagyon kevés egyéni figyelem jut egy gyerekre, amellett, hogy ugye amiről már beszéltünk, hogy a tananyag, a tantervek és egyáltalán az egész, ez véletlenül sem gyerekközpontú. És már elsőben igazából egy-két ritka kivételtől eltekintve azért alapvetően azok a gyerekek boldogulnak jól, akikkel otthon még leülnek tanulni, segítenek nekik a házi feladat megírásában, kikérdezik őket, figyelnek rájuk, és akkor ők ügyesek, gyűjtik a piros pontokat, dicsérik őket otthon, dicsérik őket az iskolában, és akkor jó esetben lesz nekik egy ilyen sikeres pályájuk. Viszont mi a helyzet azokkal a gyerekekkel, akik sem az iskolában, sem a családban nem kapnak elég figyelmet? Tehát ők már első osztályban, vagy már annyira iskolásodik az óvoda, hogy gyakorlatilag már az óvodában azzal szembesülnek, hogy ők nem érnek el sikereket, nekik csak kudarcaik vannak, őket amellett, hogy nyilván ez nem tudatosodik még annyira egy kisgyerekben, de hát nyilvánvaló ez egy komoly lelki sérelemmel jár. Milyen, tehát, hogy sérülnek ők már eleve attól, hogyha esetleg egy konfliktusoktól terhelt családban élnek, vagy egyszerűen elhanyagoltak. És akkor még az iskolában is csak a fekete pontot, meg a szidást, meg a nem tudom milyen micsodát kapják, nyilván helyzete válogatja, de azért alapvetően igen. Tehát már itt nagyon élesen elválik egymástól a gyerekeknek pályája, és akkor, ahogy aztán kamaszodnak, és jön a második dackorszak ugye az ember életében, illetve nagyon fontossá válik így a kortárs csoportnak a nyomása, egyre inkább távolodnak egymástól ezek a gyerekek. És egyébként, ahogy Kriszta mondta, minden mindennel összefügg, tehát azért is tragikus nagyon most ez az elképzelés, hogy a gyerekeknek a szakképzésbe való bebetonozása, mert hogy általános iskolából, szakközépiskolába és főleg szakiskolába nagyon nagy arányban kerülnek be azoknak a családoknak a gyerekei, ahol problémák vannak, tehát akik már így eleve hátrányos helyzetűek. És nagyon hamar ott lesz rajtuk a bélyeg ezekkel az értékelésekkel, az évismétlésekkel, amiket ugye még mindig bukásnak neveznek. És azt a fajta figyelmet, amit nem tudok elégszer hangsúlyozni, azt egyre kevésbé kapják meg. Gyakorlatilag nincsen ifjúságvédelem. Papíron van, mondjuk 5 iskolához tartozik egy ifjúságvédelmi szakember, akihez papíron jutnak el maximum a gyerekek, de személyesen a legritkább esetben. Nincsen iskolapszichológus. Tehát én azt gondolom, de aztán majd így a szegregáció kérdéséhez még Kriszta tud sokkal konkrétabban dolgokat hozzáfűzni, de hogy már maga a rendszer hihetetlenül bebetonozza a társadalmi különbségeket, és a problémás családokból való gyerekeknek hihetetlenül beszűkültek az esélyeik.
A magyar oktatási rendszerrel az az egyik borzasztó nagy probléma, hogy a lehető legszelektívebb, például az OECD országok között. Ez azt jelenti, hogy többek között egy gyereknek a kilátásait a tanulói potenciális karrierjére azt fogja meghatározni, hogy milyen családi háttér veszi körül, hova születik gyakorlatilag az a bizonyos középfokú szelekció, ami a magyar oktatásban történik, tehát a háromféle iskolatípusban hogyan mennek szét a gyerekek, szakiskolába, szakközépiskolába és gimnáziumba. Nem a gyerekek képessége, nem a gyerekek preferenciái, nem a választása dönti el, hanem az dönti el, hogy gyakorlatilag az általános iskolában a magyar oktatási rendszer kizárólag akikre céloz, akiknek a nyelvén tud beszélni, akiknek a háttértudására, felkészültségére épít, ez a fehér középosztálybeli gyerekek, és mindenki mást kudarcra ítél. Tehát vannak társadalmi hátránydimenziók, szocioekonomiai és egyéb hátránydimenziók, az esseni tanulók, a gender, és így tovább. Egész egyszerűen, aki ebbe a fókuszban nincsen benne, azokat, tehát iskolai és tanulási hátránnyá transformálja maga az iskola a helytelen szemléletével és nagyon rossz pedagógiai paradigmájával. Tehát őket egész egyszerűen egy ilyen tanulói, ilyen lefele ívelő kudarcos pályára ítéli, és hát akkor őket értelemszerűen a hátrányos helyzetűeket, a romákat kitolja a szakiskolákba, és a másik véglet az pedig a gimnázium, ugye az pedig a fehér elitnek van fenntartva. Az, hogy a magyar társadalom végletesen előítéletes, az sajnos elég régóta tudjuk, és nem újdonság, ez a jelenlegi kormányzat ezt csak meglovagolta és felerősítette. Az előző írához képest nagyon rossz tendencia, ugye akkor sem volt valódi beavatkozás annak érdekében, hogy a valódi integráció megtörténjen. Tehát az, hogy mondjuk érdekelté tették az iskolákat abban, plusz normatívával, hogy minél több gyereket tartsanak bent. Tehát 2010 előtt sem történt valódi elkötelezett oktatáspolitikai beavatkozás annak érdekében, hogy a szegregációt felszámolják. Nem történtek intézkedések annak érdekében, hogy ne hagyjanak az érdekérvényesítő képességgel rendelkező társadalmi csoportok számára menekülő utakat, hogy kimenekítsék a saját gyerekeiket, hanem látszatmegoldások, félkész dolgok, előkészítetlenségek voltak jellemzőek, de a rendszerbe azért be voltak építve olyan ösztönzők, amik azért valamit csináltak, tehát mérsékelték a szegregáció növekedésének a tempóját. 2010 után viszont gyakorlatilag kiolvasható egy egyértelmű ígéret a kormány részéről, középosztály számára, a felső középosztálynak biztosítja a felsőoktatásba vezető utakat a csökkentett létszámú helyekre, illetve az alsó középosztályt pedig biztosítja afelől, hogy ne legyenek roma pattársaik. És akkor ennek érdekében milyen intézkedésekre volt szükség, a lemorzsolásra, tehát, hogy a szelekciós jellegét az oktatási rendszernek csak megerősíti, és ezeket az intézkedéseket ki tudjuk mutatni, be tudjuk bizonyítani, hogy egy ilyen iránya volt az oktatási rendszer átalakításának. Sajnos itt tartunk.
Még ami néhány évvel ezelőtt így felkavarta az állóvizet, az volt, hogy a tankötelezettséget 16 évre csökkentették. ennek is köze lehet nyilván ahhoz a problémakörhöz, amit most tárgyalunk, és szerintetek ez mennyire lehet probléma most, és mennyire lehet majd probléma a jövőben?
Ez mindenképpen probléma. Szerintem Blanka majd test közelből elmondja, hogy ő mit lát. Már elvileg is levezethető két okból ez borzasztó nagy probléma. Az egyik az, hogy a 16 évre lett leszállítva ez a tankötelezettségi korhatár, és ez a kormány épp eleget bütykölt az oktatási rendszer és a különböző képzési szinteknek az átalakításával. Azt nem sikerült megoldania, hogy bármilyen képzés befejeződjön akkor, amikor a gyerek 16 éves, tehát gyakorlatilag legkorábban 17 évesen fejeződik be egy olyan képzés, amely végzettséget ad a gyereknek, tehát úgy tudja kibocsátani az oktatási rendszerből, hogy a gyerek, vicceljük azt, hogy rendelkezik potenciálokkal a munkaerőpiacon. Tudjuk azt, hogy az oktatási rendszer lebutított, tönkretett minősége miatt ezek nem valódi esélyek. Minden esetre az a lényeg, hogy a 16 éves korral lehetővé tette azt, és ugye emiatt a szelekciós nyomás miatt ez meg is történik, hogy az iskola rendszer azon nyomban kiveti magából a sikertelen, kudarcos 16 évest úgy, hogy semmiféle végzettség nincs a kezében, tehát gyakorlatilag ez egy bűn, amit elkövetett ez a kormány, és törvénybe iktatott a gyerekek ellen. Ez az egyik része, ami nagyon nagy baj. A másik pedig, hogy erre szokott lenni a kérdés, hogy na de hát a kudarcos tanulók most mit tovább, és az a helyzet, hogyha 18 éves koráig bennmaradt a rendszerben, 18 éves koráig történt vele valami, tehát valamilyen végzettséghez hozzájuthatott, még akkor is a évismétlésekről beszélünk, tehát nem az a megoldás nyilván, ugye ez is egy hivatkozási alap szokott lenni, hogy van máshol is, ahol 16 év, hát hogyne persze, csak visszafele még egyetlen egy ország sem lépett, ha már egyszer 18 éves korra emelte. A másik pedig az, amit főleg mondtam, hogy abban az esetben, hogy 16 éves koráig, vagy 17 éves koráig, vagy bármeddig, ameddig szól ez a tankötelezettségi korhatár, olyan minőségi képzésben részesül a diák, ami kuráns a munkaerőpiacon, ha úgy dönt abban a pillanatban, hogy ő most a munkaerőpiacra akar kilépni, akkor ezt tehesse meg, de adjon neki olyan felkészítést, hogy amint másképp dönt, hogy szeretné folytatni a tanulmányait, vagy más irányba, legyen lehetősége visszalépni bármikor. Ugye az egész életen át tartó tanulás folyamatában ez intézményesüljön az oktatási rendszerben, tehát léphessen vissza középfokon, mert rendelkezik olyan tanulási képességekkel, alapkészségekkel, mert felkészítette az általános iskola és az a képzés, amit kapott, amivel egyébként tehát boldogul a munkaerőpiacon, de ha gondolja, visszalép, átképzi magát, vagy továbbképzi magát, és így tovább. Tehát a magyar oktatási rendszernek a minősége ezzel még csak egy évszázadban sem említhető.
Igen, hát csatlakoznék Krisztához, ez egy ilyen egészen drámai lemorzsolódást eredményez ez a döntés. Ahogy arról már korábban is beszéltünk, ugye főleg ezeknek a problémás tanulóknak a számára az iskolának nagyon kicsi a megtartó ereje, mert hogy nem vonzó, nem érzik ott jól magukat, nincsenek sikereik, nagyon sokan menekülni próbálnak belőle is, ez egy kiváló egérút, hogy jó, hát már nem is kötelező iskolába járni. Ráadásul, hogy legyen rend, nagyon szigorú szabályokat vezettek be, hogyha egy tanuló eléri a 30 igazolatlan órát, és már nem tanköteles, akkor gyakorlatilag őt kirúgják az iskolából. Jó annyi, hogy kell menni két figyelmeztető levélnek, amit a szülő ilyen esetekben gyakran meg sem kap, de egyébként is ez szerintem egy ilyen nevetséges és adminisztratív látszatintézkedés. Nálunk ilyen 30 körüli osztálylétszámok indulnak 9-ben, és átlagosan 17-18 gyerek érettségizik le. A többiek meg valahol elvesznek. Nekem személy szerint fontosak ezek a gyerekek, és igyekszem így figyelemmel követni őket, hogy mi történik velük, és nagyon kis részük megy át egy másik iskolába. És ugye erről beszéltünk, hogy ez meg a jövőben szinte lehetetlen is lesz. A legtöbben teljesen képesítés nélkül maradnak, és elmennek a Tesco-ba, meg elmennek a McDonald's-ba dolgozni. Egyébként meg az igazolatlan órák miatt, amikor kirúgnak 18 év alatti diákokat, az is hozzátartozik, hogy van olyan diák, nekem az én osztályomban volt olyan diák, akinek azért gyűltek össze az igazolatlanjai, mert hogy gyakorlatilag semmiféle támogatói szülői háttér nincs mögötte, magát tartja el, és az iskola mellett heti 20 órát dolgozik a McDonald's-ba. És neki úgy néz ki egy napja, hogy fel kell reggel 6-kor, bejön 3-4-8-ra a suliba, 4-3-kor indul a műszakba, és este 10-re ér haza. És főleg évvége felé már olyan szinten kimerült, hogy hiába csörög az órája, egyszerűen nem ébred fel, és pillanatok alatt összegyűlik, és egy csomó kérvényt kellett írni, meg utána járni, meg mindenféle dolgot kellett intézni, hogy ne rúgják őt ki emiatt. de előfordulhat, hogy mondjuk egy osztályfőnök, aki már 30 éve tanít az iskolában, és egyébként is van otthon 3 gyereke, meg lehet, hogy még plusz állást is kell vállalnia, mert mondjuk tegyük fel, hogy elvált, és egyedül tartja a családját, nem lesz ideje arra, hogy utána járjon ezeknek a gyerekeknek, hogy mégis mi van velük. Összegyűlt az igazolatlan, hát akkor megszabadultunk tőle egy gonddal kevesebb. Tehát ez egészen ilyen ifjúság elleni bűn, tehát 14 évesekkel és 16 évesekkel, akik még nyilván nem rendelkeznek olyan tudással, olyan felelősségteljes döntésképességgel, hogy fel tudják mérni az esélyeiket. Ezt megcsinálni velük, hogy egyrészt bepetonozni, másrészt meg utcára tenni, vagy gyakorlatilag mindent megtenni annak érdekében, hogy utcára kerüljenek. Szóval nem is tudom, hogy mit, hogy lehet ezt így jellemezni. Nem nagyon lehet erre szavakat találni szerintem.
Szerintem így nagyjából a beszélgetés végére értünk, még esetleg egy kérdés merülhet fel bennem, hogy így az utóbbi óra során rengeteg negatívumot soroltunk fel, és lehet bármi pozitívumot is felsorolni. Látszik valahol reménysugár az oktatásban, tehát látszódnak eredmények.
Ha nagyon pontosak akarunk lenni, akkor azt kell mindenek előtt szem előtt tartanunk, mielőtt a reménysugarak után nézelődünk, hogy nincs más esélyünk. Tehát annyira elkeserítő a helyzet, és a legelkeserítőbb az egészben, hogy annyira nem egyeznek a jelenlegi kormányzat, vagy az oktatási irányítás, illetve kormányzati szempontok olyan szinten egészen más dimenzióban mozognak, mint a gyerekek valódi szükségletei és valódi érdekei. Nem is érti néha az ember, hogy egyáltalán megjelenik-e valahol, hogy nem arról van szó, hogy van egy-két rossz döntés, amit aztán korrigálnak. Az egész úgy, ahogy van, pokoli rossz, és egy lejtőn egy ógolyó egyre inkább gurul, és egyre nagyobb lesz, csak itt ebben az esetben konkrétan egyre több gyereknek az életét teszi tönkre ez a kormány, úgyhogy én nem tudom, hogy van reménysugár, én nem nagyon vagyok optimista valójában. Én azt gondolom, hogy nincs más esélyünk, ami lehet jó hír, és akkor ezt tekintsük sugárnak, hogy sok szereplő csatlakozik ehhez a tiltakozó mozgalomhoz, de azért hozzátenném, hogy ne áltassuk magunkat, nem minden tiltakozó ugyanazt látja. Tehát ez egy elsősorban tiltakozó mozgalom, és nagyon dolgozunk rajta, hogy azokat a nagyon fontos szempontokat, ami elsősorban a gyerekek érdeke, széleskörű konszenzus alakuljon ki közöttünk, és ezt a nyomást tudjuk gyakorolni a kormányra, és amikor a jövőről gondolkozunk, akkor ezt tudjuk érvényesíteni.
Igen, hát az esélyeket, ha latolgatjuk, akkor lehet, hogy nehéz lesz ellensúlyozni a sok negatívumot, amit eddig mondtunk, de én is azt hiszem, hogy egyszerűen vannak olyan helyzetek, amikor az embernek nincs más választása, mint hogy szót emel, és a saját eszközeivel mindent megtesz annak érdekében, hogy a dolgok változzanak. Én az irodalom órán minden évben tanuljuk Babicsot, és ott elhangzik, hogy vétkesek közt cinkos, aki néma. Tehát ez most nagyon-nagyon-nagyon aktuális. Én annak minden esetre örülök, hogy azért egy olyan összefogás látszik most körvonalazódni, ami szerintem így a rendszerváltás óta példátlan. És persze megvan ennek a dolognak a dinamikája, hiszen nyilván az emberek időnként elfáradnak, aztán újra erőre kapnak, meg nem tudom, itt néhányan, akik felületesen szemlélik az ügyet, azt várják, hogy itt most egyik napról a másikra csináljunk forradalmat, és minden legyen utána már tökéletes. Nyilván ez egy iszonyatosan hosszú, bonyolult folyamat, és a kormány rá is játszik erre, mert hát egyértelmű, hogy a mozgalom kifárasztására játszik rá. Viszont azt szerintem kihagyják a számításból, hogy azért a mozgalomhoz csatlakozók, még ha különbözőképpen is látják sok mindenben a helyzetet, meg esetleg nem ugyanaz motiválja őket, azért nagyon sokunkat azt hiszem az összeköt, hogy érzelmileg nagyon el vagyunk köteleződve, és szerintem ez egy sokkal erősebb muníció, illetve átsegít minket azon, hogy időnként elfáradunk, meg elveszítjük a reményt, mert hogy ez egy annyira fontos ügy, és egyébként olyan sok erőt ad, hogy látom, hogy ez másnak is ugyanolyan fontos, mint nekem, hogy ez átsegít minket a nehézségeken, és én azért bízom benne, hogy előbb vagy utóbb, de tényleg sikerül értelmen változtatni. De ehhez egyébként tényleg kell a társadalom. Tehát ezt nem lehet a pálya széléről nézni, vagy hát lehet, csak akkor nem fog változni semmi. Tehát még abban bízom, hogy sikerül még több embert meggyőzni, hogy ezen együtt kell dolgoznunk, mert hogy ez egy társadalmi kérdés.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm. Mi is köszönjük. Szépen.
Köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet, remélem kicsit jobban rá tudtam világítani a probléma okaira.